Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Már is nagyon csodálatos szavakat hallottunk, befogadtuk őket, és teljes szívünkből hiszünk is bennük. Minden alkalommal meghatódunk, amikor Isten szól hozzánk, és az ő ígéje és az ő szellem által szól hozzánk. Engem még mindig foglalkoztat a vasárnap reggel, micsoda kegyelem. Az első Mózes 32-ből olvastuk fel az ígét, ha jól tudom, és amikor utána a szellem által meg lett adva a kinyilatkoztatás hozzá, útalás történt az ígére és arra, ami ott történt. Micsoda bizonyíték Isten jelenlétéről és a Szent Szellem közvetlen vezetéséről. Lehet, hogy figyelembe sem vesszük, és elhaladunk mellette, de ez nem lenne helyén való Isten előtt. Nekünk oda kellene figyelni inkább, mert ez az, ami számít. Nem csak az, hogy ide jövünk, és elolvasunk egy-egy íge szakaszt, hanem az, hogy a Szellem vezessen minket abban, hogy mit olvassunk. És aztán, amikor megerősítést nyer, visszaigazolást, ahogy a vasárnap reggel is történt, az még több annál, mintha egy vakember látni tudna, vagy egy nyomorék meggyógyulna. Mert akkor pontosan tudjuk, hogy Isten volt az, aki vezetett és irányított minket. Én nem tudom úgy kifejezni, ahogy voltak éppen érzek ezzel kapcsolatban. Minden esetre mély háladatosság van a szívemben. Isten hűséges. Az ő hűsége meghaladja a mi felfogó képességünket. Nincsenek szavak, amelyekkel ezt kifejezhetnénk. Annyi mindent hallottunk Isten ígéjéből, hogy nem is kell keresnem még további íge szakaszokat, és ebben mindig az a szép, hogy kapcsolódni lehet azonnal az eddigi elolvasottakhoz. És aki helyesen odafigyelt, az észrevehette, vagy feltűnhetett neki, hogy a felolvasott íge szakaszban a tartalom kicsit más, mint egy másik íge szakaszban írva található, de mindenütt Isten akarata lett kinyilvánítva, vagy megismertetve, mindenütt a Szellem szól az ígén keresztül, és kinyilatkoztatja az eljövendő dolgokat, amik el fognak jönni. Ami az utolsó ige szakaszban megragadott, az valójában valami egészen lenyűgöző. Az Ószövetségben azt olvastuk, hogy amikor az áldozatok fellettek áldozva, az emberek arra lettek emlékeztetve, amit sorozatosan elkövettek, és tudatában voltak az ő bűnösségüknek. Az ígét arról tanúskodik, és ezáltal bebizonyosodott, hogy nem szabadultak meg voltak éppen a lelkiismeretüktől, hanem tulajdonképpen csak emlékeztetve lettek az elkövetett bűncselekményeikre, és nagy fájdalmat éreztek emiatt. Az Új Szövetségben ez egészen másképp van. Nem csak állítólag másképp legyen, hanem tény és valóság, hogy másképp van. Itt az áll írva, ő így folytatja, és azt mondja, imi meglást, azért jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat. Megszünteti tehát az elsőt, hogy a másodikat érvényessé tegye helyette. Tehát már nem az első érvényes, hanem a második. Többé már nem a kárhoztatás, az elítélés, hanem az igazságszolgáltatás. Többé már nem az ítélet, hanem a kegyelem mindazok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. És hogy kegyelemben részesültünk, azért most már tényleg nem tehetünk semmit. Ez egy kegyelem, Istennek egy ajándéka, amellyel megbízott bennünket. És akkor jön ez a mondat. És ennek az akaratnak a következtében megszenteltet lettünk Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra való felajánlása által. Amilyen bizonyosan Jézus Krisztus meghalt a Golgota keresztjén, olyan bizonyosan meg is lettünk váltva, meg lettünk szabadítva, meg lettünk szentelve, üdvösségben részesültünk. Nem úgy van, hogy majd az örökkévalóságban kerülünk az üdvösségre vezető állapotban, hanem már most üdvösségre vezető állapotban kerültünk, mert hiszünk abban, ami értünk történt Jézus Krisztusban, Isten fiában, az ő helyettesítő áldozatában, az érted és értem kiontott szent vérében. És ez az ő testének feláldozása és vérének kiontása által mindezt elvégezte. Az íge szakaszok, amelyek fellettek olvasva az Úr visszajöveteléről és az ítéletről, természetesen nagyon különleges jelentőséggel bírnak, ha tanítási szempontból vesszük tekintetbe. Aki elolvassa a Máté 24. fejezet 27. versét, és szemügyre veszi az Úr eljövetelét, majd a Máté 25. fejezet 31. versét, az meg fogja állapítani, hogy kétféle eljövetelről van szó. Az egyik eljövetel olyan, mint a villámlás, ami a mennyasszony gyülekezet elragadtatásához kapcsolódik, és hadd olvassam fel egész nyugodtan, hogy erről is teljes tisztenlátásunk legyen. A Máté 24. fejezetének 27. verse. Mert mint a villám kelet felől jön, vagy támad, vagy indul ki, és álvilágít egészen nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetelével is, vagy visszajövetelével is. Ez az egyik része a dolognak. Tehát az Úr visszajövetele olyan lesz, mint egy villámlás, amely keletről támad, keletről indul el, és nyugatra elvilágít. Látható volt, feltűnt, és már nincs többé. Egy szempillantás alatt elmúlik minden, egy szemvillanás alatt minden megtörtént, elmúlt, tovatűnt. De ez, amit itt a 25. fejezetben olvasunk, az nem múlik el ilyen gyorsan. Nem. Amikor az ember fia eljön az ő dicsőségében, és ő vele együtt az összes angyal, akkor leül az ő dicsőségének trónjára. Itt már egyáltalán nincs szó arról, hogy villámcsapásként jön el, látható volt, és többé már nem, hanem itt eljön, leül az ő dicsőségének trónjára, aztán össze lesznek gyűjtve elébe az összes nemzetek és népek, és aztán szétválasztja őket, ahogyan a pásztor szétválasztja a juhokat a kecskéktől. Valami egészen csodálatos dolog, így egymástól megkülönböztetve látni ezt a két dolgot, amelyek csak nagyon röviden esnek egymás után. Az időtartam nem túl hosszú, de az egyik az Úr visszajövetele az elragadtatással kapcsolatban, az elragadtatásra, és ez olyan lesz, mint egy villámcsapás, egy szempillantás alatt. Pál apostol is ír így erről. A mi átváltozásunk, a felvétetésünk egy szempillantás alatt megtörténik. Ezt már elég sokszor hallottuk is. Ez tehát a következő dolog, ami most meg fog történni, az Úr visszajövetele lesz, amint tudjuk, amíg élők átalakulása és a Krisztusban elaludtak feltámadása, és mi elragadtatunk az ő fogadására, hogy találkozzunk vele a felhőkben. Amikor eljön az elragadtatáskor, akkor nem jön erre a földre el, akkor még nem állította fel itt az ő trónját a földön, vagy nem kezdte el az ő uralkodását. Ekkor eljön először a szorongattatás, a nagy nyomorúság ideje, és emen nagy nyomorúság ideje után el fog jönni, hogy megkezdje az 1000 éves királyságot, a békebirodalmat. akkor fog ülni az ő dicsőséges trónjára. Most az Atya trónján ül. És tudjátok, ezt egyszer nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ne legyen mégsem félreértés. A Jelenések könyve 3. fejezet. Jelenések könyve 3. fejezete. Itt olvassuk az utolsó versben, Jelenések 3.21. Aki felülkerekedik, vagy győztes leg, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is felülkerekedtem, és győzedelmeskedtem, és leültem az én atyámmal az ő trónjára. Akinek van egy füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Itt a Jelenések könyvében azt a beszámolót kapjuk, hogy ami megváltunk, leült az ő atyának a trónjára, és az Atya trónja ugye a mennyben van. Amikor István megnyíltan látta a mennyet és Isten dicsőségét, úgy látta Jézust, mint az ember fiát az Isten dicsőségének jobbján. De amikor az Úr újra eljön, akkor a Dávid trónjára ül. Ez lesz az ő trónja, hogy uralkodjon és kormányozzon. Talán önmagában is fontos lenne, hogy éppen ehhez a témához egy szembéli szentírási igeszakaszokat vegyünk, de figyeljétek meg, amit írva áll. Aki felülkerekedik, vagy győztes lesz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is felülkerekedtem, és győzedelmeskedtem, és leültem az én atyámmal az ő trónjára. Amikor a mi Urunk diadalmaskodott, belépett a dicsőségbe, vagy felment a dicsőségbe, és ez azt jelenti, hogy a trónon legyen, hogy fogadhassa a szentek imáit, és szószólóan közben járjon értünk. Itt a Máté 25. fejezetében, és azt hiszem, figyelemmel kellene tartani valamit, és pedig a nyomorúsággal kapcsolatosan, ami akkor a kettő között lesz. De hiszen itt írva áll, hogy amikor akkor az Úr eljön, vagy amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok is, akkor az ő dicsőségének trónjára fog ülni. Rögtön akkor össze lesznek gyűjtve a nemzetek előtte, mint, és ő elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Itt nem áll írva semmi egy feltámadásról. Egyetlen egy szó sincs róla írva. Az sincs megírva, hogy az egyének felett ítélkezik majd, hanem a nemzetek lesznek akkor összegyűjtve ő előtte. És ezzel kapcsolatosan el kell mennünk az Ézsaiás 2. fejezetéhez, hogy ezt pontosan egyeztessük a prófétai ígével. Ézsaiás 2. fejezete a 2. versétől kezdve. Az utolsó időkben fog bekövetkezni, hogy az Úr templomának a hegye a hegyek tetején szilárdan meg lesz alapítva, és a magaslatok fölé emelkedik. Akkor az összes pogány nemzetek ő hozzá fognak összesereglenni, és számos nemzet fog oda seregleni, mondván, gyertek, hadd vonuljunk fel az Úr hegyére, a Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról indul ki a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Most figyeljük meg, hogy mit ír a 4. vers. akkor ítéletet tart a nemzetek között, és kimondja az igazság szolgáltatást sok nép felett, és kardjaikat szántó vasakká kovácsolják majd, hogy és lándzsáik hegyét metszőkésekké. Ha átmegyünk ezzel a Joel prófétához, akkor először a metszőkéseket teszik lándzsákká, és a szántó vasakat kardokká. Tudnillik az utolsó nagy ütközetre vagy harcra. Olvassátok el velem együtt a Joel prófétánál, itt meg van írva. De először is egyáltalán nem vagyok rá felkészülve, de mindig az a legjobb, ha rögtön egy kicsit utána nézünk a dolgoknak. Valószínűleg itt kellene lennie a negyedik fejezetben. Igen, Joel negyedik fejezete, a kilencedik és a tizedik vers. Joel 4, 9. vers és 10. Tegyétek ezt közhírré, ismerti a pogány nemzetek között. Készüljetek fel a szent háborúra. Sorakoztassátok fel a képzett harcosokat, hadd vonuljanak fel, és nyomuljanak előre a harcosok. Kovácsoljátok át a szántó vasaitokat kardokká, és a metsző késeiteket lándzsákká. Itt tulajdonképpen nagyon világosan ki van jelentve a dolog, és azt tudjuk, hogy amikor Izrael ellenségeit halljátok szónokolni, akkor mindig a szent háborúról beszélnek. Igaz ez vagy sem? Az egész arab világ a szent háborúról beszél folytonosan, és számukra a szent háború Izrael verességét jelenti. És nem tudják, hogy Isten a kantárnál fogva vezeti őket, ahogyan a lovat is kantárral vezetik. Ez egy olyan dolog, amit a ló szájába tesznek, hogy urai legyenek a helyzetnek, és nem fogják fel, hogy Isten az, aki minden dolgot így irányít. Ők a maguk módján szent háborúról beszélnek, és ma még nem tudják, hogy a szent valóban be fog avatkozni ebben az utolsó háborúba. És hogy a végén valóban egy szent háború lesz belőle, mert Izrael szentje véget vet ennek a háborúnak. De itt nagyon világosan meg van írva. Kovácsoljatok! Hadd olvassam fel még egyszer, hogy pontosan szemünk elé állítsuk. Joel 4, a tizedik vers. Kovácsoljátok át a szántó vasaitokat kardokká, és a metsző késeiteket lándzsákká. Pontosan az ellenkezőjét mondja itt, mint ami az Ézsás 2 fejezetében nevezetesen, és az ő kardjaikat át fogják kovácsolni szántó vasakká. Először szántóvasakból kardokat kovácsolni, lándzsahegyekből szőlőkéseket, metszőkéseket, tehát először fordítva, majd újra átkovácsolják őket. Miért? Mert az ütközet, a csata már lezajlott. Arra már nem lesz szükség akkor, hogy szántóvasakból kardot készítsenek. A harc, az utolsó harc már véget ért akkor. Következetesen tehát a kardokból újra szántóvasakat lehet készíteni, a lándzsahegyekből pedig metszőkéseket, mert a harc már mögöttük van, mögöttük hagyták. Mindannyian megértitek-e, miről van szó? Vagy esetleg még világosabbá kell tenni. Azt tudjátok, hogy tanbeli kérdésekben nincs sietség. Nem lehet olyan gyorsan átmenni rajtuk, és azt is nagyon világossá és pontosan meg kell határozni, hogy milyen időpontra vonatkoznak az események. És mindent nagyon világosan megértünk. Itt a Joel prófétánál az utolsó csatáról, az utolsó ütközetről van szó, pontosan ugyanúgy, mint a Jelenések könyve 16. fejezetében az Armagedonról, vagy sok más bibliai helyen. Szeretném még felolvasni nektek ezt a Joel 2. fejezetéből, hogy tudjátok, hogy ez valóban az utolsó időre és az utolsó háborúra utal. De hiszen magatok is elolvashatjátok ebben az ige szakaszban. Csak azt nem szeretném, hogy valaki talán nem egészen értse a lényeget. Bizonyára itt kell álljon valahogy, hogy egy olyan harcos nép fog összegyűlni, amilyen a kezdetektől fogva még nem létezett. Nem így van, itt kellene lenni a Joel prófétánál ez is. De hiszen velem együtt megkeresítetek. Ez Biblia tanulmányos, nem leszek izgatott, ne aggódjatok. Igenis itt van, már is itt van. Joel 2, az első verstől. Fújjátok meg a harsonát a Sionon, és harsogjatok, csapjatok lármát az én szent hegyemen, hogy az ország minden lakója reszkessen, mert közeledik az Úr napja, igenis közel van, közel érkezett. A sötétségnek és a homálynak egy napja, a fellegeknek egy napja és a felhők éjszakája. A hajnali szürkülethez hasonlóan egy nagy és hatalmas hadinép van elterülten a hegyek fölött, amelyhez hasonlót még nem láttak az örökkévalóság óta, és nem is fognak látni a jövőben és a legtávolabbi nemzedékek végéig sem. Tehát itt az utolsó, a legnagyobb csatáról vagy ütközetről van szó, a világ legkisebb országának ostromlásáról, a parányi Izraelről. És amikor itt az van mondva, ahogy már olvastuk a Joel 4. fejezetében, tegyétek ezt közismerté a pogányok népek között. Készüljetek fel, fegyverkezzetek fel a szent háborúra, hívjátok össze a kiképzett harcosokat, és ezt megmondom nektek, amikor eljön a végső csata, már nem a gyalogosokat és az újoncokat fogják elküldeni az ütközetbe, hanem valóban a kiképzetteket, a szakértőket, a hősöket, magukat. Ó, nem is lenne olyan rossz, ha tekintetbe vehetném magamnak az egészet, még ha fentről is, amikor a vörös hadsereg ott lesz. A kiképzett harcosok, a hősök, a bátor emberek, ők azok, akiknek fel kell jönniük, nekik kell eljönniük, nem azok, akik nem szakemberek, akik eddig mind megjelentek, akik ide-oda toltak, akiket ide-oda toltak. Most a szakértőknek kell jönniük, az igazi szakértőknek, ők vannak most a soron. Teljes páncélzatban, teljes fegyverzetben, a megfelelő mértéknek megfelelően, ahogy az illik hozzájuk. És Isten akkor majd beavatkozik és véget vet nekik. Hiszen szemügyre vettük magunknak meg időt. Ez csak mi is, ez igen kemény, azt jelenti, hogy völgy, mi ez most? Hiszen hallottuk az egészet. Hol van Alezis testvérnő? Ő az, aki mindent leírt, amit hallottunk, ugye? Nos, rendben. Itt azt írja, a szántó vagy az ekevasakat átkovácsolni metszőollóknak, és a kardokat a szántó vagy ekevasaknak átkovácsolni. Aztán figyeljük meg, itt a Jósafát völgyét. Ez ugyanaz a völgy. Keljenek fel útra a nemzetek, és vonuljanak le a Jósafát völgyébe. Mert ott fogok ítéletet tartani minden pogány nemzet felett, amely körülöttük van, vagy amelyek körülveszik őket. Fogjátok, vagy kössétek magatok köré a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Jöjjetek és tapossátok meg a borshajtó, megtelt. Tudtátok-e, hogy ez a terület, nem tudom, Rusz testvér, visszaemlékeztek arra, hogy nagyon közel van a Kármelhez, egészen közel. A Kármel hegyéről lefele már is a Jósafát völgyében vagytok, és a Megidói síksághoz érkeztek. Emlékeztek-e még erre? Egy rövid szakasz, majdnem csak kőhajtásnyira van onnan. Igazából azonnal a Kármel hegy után jön ez a síkság, amiről itt olvasunk a Bibliában. És ha elolvassátok a további összefüggéseket, akkor itt azt írva, vessétek be a sarlót, mert megérett az aratás. Hadd olvassunk a Jelenések könyvéből, ott ugyanez áll, vessétek be a sarlót, mert megérett az aratás. De amint már mondtam, teljesen felkészületlen vagyok erre a témára, és tényleg nem kellett volna belekezdenem ebbe a témába, de hiszen tudjátok, hogy hogy vannak ezek a dolgok. Azonnal el akarjátok mondani a dolgokat, amit éreztek. Igen, már is itt van. Jelenések könyve 14. Jelenés 14 a 17. versétől. Akkor egy másik angyal jött ki a mennyei templomból, akinek szintén éles sarlója volt. És egy másik angyal lépett ki az oltárból, akinek hatalma volt a tűz felett, és nagy hangon felszólította azt, akinél az éles sarló volt, mondván: vesd be az éles sarlót, és vágd le, arasd le a szőlőtőke terméseit a föld színéről, mert annak a szőlője megérett már. Akkor az angyal tehát bevetette az ő sarlóját, hogy áthaladjon a földön, levágta, learadta a szőlőtőke termését a földről, és a szőlő termését Isten nagy haragjának nagy borsajtójába öntötte. Itt már nem arról volt szó, hogy le legyen aratva a búza, amely a dicsőségbe kerül, itt már arról volt szó, hogy az egész föld le legyen aratva, és Isten haragjának nagy borsajtójába legyenek öntve. Ezután tovább lehetne olvasni. Erre a borsajtót a városon kívül meg lett taposva, aztán vér jött ki a borsajtóból, stb. Utána nézhettek az Ézsás 63. fejezetében és más helyeken, amelyek erről beszélnek. Tehát ez a dolog az utolsó csatával van összefüggésben, amely az ezeréves békebirodalom vagy királyság felállítása előtt fog lezajlani. És ott az Úr igazságot fog szolgáltatni sok népeknek. Most úgy van, hogy az egyik földterületet vett el a másiktól, az egyik meghódítja a másikat, az egyik uralkodik a másikon, akkor ez már nem így lesz. Az Úr igazságosságot fog gyakorolni a népek között, és mindenki egészen elégedett lesz abban a pillanatban, amikor az Úr igazságot szolgáltatott nekik. De jegyezzétek meg egészen egyértelműen, itt nem az áll írva, hogy a bíró leül az ő trónjára, és akkor menekülni fog a föld és az ég. Nem, nem, nem. Ezt nem állítta Máté evangéliumába. Itt a királyra van utalást téve, hogy akkor a király. A királynak pedig köze van az uralkodáshoz, az uralomhoz. A 34. vers. Akkor a király azt mondja majd a jobbján állóknak: jöjjetek ide, ti atyám áldottai, és vegyétek örökségül a királyi méltóságot. Igen, mi is legyen ez a királyi méltóság? A királyi méltóság az ezeréves királyságban való uralmi részesedés. Nem te így, igaz-e? Minden bizonnyal, semmi más, amely már a világ megalapítása óta el lett készítve számotokra. Itt van még egy titok egyébként is, amit Branham testvér prédikációiból ismerünk, ugye? Itt van megírva az utolsó versben aztán, hogy némelyek az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök ítéletre. Az örök életre, bocsánat. Ismerjük azt, hogy itt az eon szó áll írva, azaz döntő szerepet játszik, és egy eon egy időszak, mégpedig az ezeréves királyság kezdetétől az ezeréves királyság végéig, és utána jön a feltámadás, mindenkinek a feltámadása. És akkor azt mondja, hogy a halál kiadta a halottakat, a tenger is kiadta a halottakat, sőt, még a pokol is kiadta a halottakat. Az utolsó ítéletkor aztán minden embernek fel kell támadnia, és akkor megkapja mindenki a maga sorsát. Ebben az időpontban fog bekövetkezni az, ami a Jelenések 20. fejezetének 15. versében van megírva. És ha valaki nem találtatott feljegyezve, vagy beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. Igen, tehát a tűz tavába vetették. Aztán itt azt írja mindjárt tovább. Ez a második halás, nevezetesen a tűz tava. És ha valaki nem találtatik feljegyezve vagy beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. Hogy mi a helyzet az evangéliumokkal, és ezt is csak meg kell értenünk mindannyiunknak, az evangéliumok is olyanok, mint a prófétai írások vagy könyvek, hogy egy fejezetben vagy egy szakaszon belül két vagy három különböző dolgokra is utalás lett téve, vagy beszélve lett róluk. Mondok nektek egy példát a Máté 24. fejezetéből. Itt megkérdezték a tanítványok az Urat, amikor leült velük az olajfák hegyére, és azt mondják: mondd meg nekünk mégis, mikor mennek végbe ezek a dolgok, és mi lesz a jele a te eljöveteletnek, és a világ ideje beteljesedésének. Három kérdés. Mikor fog ez megtörténni, hogy egy kő sem marad a másikon, és mikor fogsz te visszajönni? Mikor lesz a világidő beteljesedése? Akkor aztán, ha a 9. verstől olvassátok tovább, legyen az tőlem, ezután súlyos nyomorúságot mérnek ki rátok, stb. Stb. És akkor a 14. vers azt mondja tovább. Az Isten országának az evangéliuma hirdettetik majd az egész nagyvilágon bizonyságtételük minden nemzetnek, és akkor eljön a vég. Tehát ez már a mi időnkre van utalással. Amikor a 15. verstől olvassuk, akkor ez már amaz időre mutat vissza, abszolút, minden kétséget kizáróan. Itt van a 15. vers például, amikor pedig látjátok a pusztulás utálatosságát, amelyet Dániel próféta megjövendőlt már, a szent helyen állni, az olvasó vegye tudomásúval figyeljen fel, akkor a hívők, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki akkor a tetőn van, ne menjen le először le a házba még, hogy kivegye a házból a holmiát, és aki a mezőn van, ne térjen vissza a köpenyéért, hogy felöltözzön. De jaj, a jó reménységben lévő asszonyoknak, és azoknak, akiknek gyermekük van, akit táplálniuk kell azokban a napokban. Imádkozzatok csak azért, hogy a menekülésetek ne télnek idejére, vagy szombatra essen. Látjátok, hogy miről van itt szó? Nekünk, mint az új testamentumi gyülekezetnek semmi közünk nincs a szombathoz, sem a télhez, sem a nyárhoz, sem a meneküléshez semmi közünk. Ez Izrael népére vonatkozott. És mi történt ezzel kapcsolatban? Bárki, aki elolvassa Józsefus Fláviuszt, az egyik legnagyobb történetíró, az akkori hívők, amikor a római hadvezér Titus elkezdte bekeríteni a várost, elhagyták Jeruzsálemet és az egész környéket, és elmenekültek azonnal a júdeai hegyek közé, és egyikük sem nézett vissza, és egyikük sem pusztult el, nem halt meg. Mindannyian megmaradtak, mindazok, akik hittek, mert hallgattak az Úr kijelentett szavára. Úgy beszélt az Úr, az olvasó vegye ezt figyelembe, akkor a hívők, akik Júdában vannak és így tovább, meneküljenek a hegyekbe. És ők ezt valamennyien megtették. Abban a pillanatban, hogy a város körülvették Krisztus után, 70-ben, és kimenekültek. Mindenki a hívők közül egy igaz hívő sem pusztult el, amikor Jeruzsálemet a földdel tették egyenlővé, lerombolták, és vér folyt a kapukon ki. Egyetlen hívő sem volt azok között, akik akkor elpusztultak. És észrevesszük, hogy ez a történet valójában, amint itt le van írva, imádkozzatok csak, hogy a ti menekülésetek ne essen télre vagy szombatra, mert olyan gonosz, nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta egészen mostanáig. És aki elolvasta a történetet, az tényleg szörnyű dolog volt. Egyetlen egy sem maradt meg. Mindent lemészároltak a városban. Titus a római hadvezér uralma alatt, vagy bizonyára mindannyian elolvastuk ezeket az eseményeket. De ha aztán tovább olvassuk, akkor újra visszatérünk a végidőre, a mi időnkre van utalást éve. Ha azt mondják majd, hogy a pusztában van, a kamrákban, ne higgyetek nekik. És akkor jön ez az íge szakasz. Mert amint a villám felkél a keletről, és elvilágít egészen nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetelével is, vagy az ő megjelenésével. Látjátok, különböző dolgok egy fejezetben, de ezeket helyesen kell érteni, és helyesen kell felosztani, beilleszteni. És aztán rögtön azt mondja azután, jegyezzétek ezt meg, és állapítsátok meg. Szándékosan újra felolvasom 24. fejezet 27. versét, és rögtön a másik oldalra fogok fordulni. Mert ahogyan a villám felkér keletről és elvillan nyugatra, úgy lesz az ember fiának eljövetelével is. Mert ahol a dög, a tetem hever, oda gyűlnek a kesejük. De közvetlenül aman nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold elveszti az ő fényességét. A csillagok lehullanak az égről, és az ég hatalmai megrendülnek. Olvassátok el ezt a jelenések könyvében a 6. pecséttel együtt, és meg fogjátok látni, hogy ez 100%-osan egybevág, hogy ez pontosan az elragadtatás utáni időszakra esik. Azt tudjuk, hogy az első négy pecsét az új szövetségi gyülekezet teljes időszakára vonatkoznak. Az ötödik pecsét a zsidókra vonatkozik, a hatodik pecsét a nagy nyomorúság. Jelenések könyve 6. fejezet 12. verse. Továbbá láttam, hogy amikor a bárány felnyitotta a hatodik pecsétet, hatalmas földrengés támadt, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold olyan lett, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint ahogy a fügefa ledobja az éretlen gyümölcseit, amikor a viharos szél megrázza. Úgy az egyik, mint a másik. Minden 100%-osan megegyezik egymással, csak a megfelelő módon össze kell legyen illesztve. Az a legfontosabb, hogy megfelelően álljunk az Úr elé, és ő megállthasson minket, felkészíthessen minket az ő visszajövetelének napjára, és hogy vele tudjunk menni, amikor eljön az öveiért. De egy dolog biztos, mindennek, ami megvan írva, be kell következnie. Annak is, amit Péter leveléből felolvastunk, vajon ma, nem azt mondják az emberek, amikor beszéltek hozzájuk, amit Péter akkor a szellem által kijelentett, nem mondják-e meg a ti szemetekbe? Igen, ez már akkor is hangoztatva lett, hogy Krisztus újra el kell jöjjön. És azt mondják, hogy minden marad a régiben. Vajon nem ugyanazokat a szavakat mondják, amelyeket Péter akkor a szellem által kijelentett, kifejezésre juttatott? Természetesen, olyan pontosan szóról-szóról jönnek az ajkukról, kitapasztalta már ezt közületek. Beszéljetek csak a hitetlenekkel, és meg fogjátok látni, hogy ők valóban szembesítenek benneteket ezzel. De itt meg van írva. Ennél fogva azonban meg kell fontolnatok, hogy azon a napon, a napok végén gúnyolódnak fognak megjelenni először, tele gúnyolódó mániával. Avagy nem így van ez ma is? Kinek gúnyolódna ma? A világ telve van gúnyolódókkal. De utalást kapunk erre az időre, hogy amikor azt mondják, hol van hát az ő megígért visszajövetele. Amióta az atyák elaludtak, minden úgy maradt, ahogyan a teremtés kezdete óta volt. Nos, ez a hitetlenek válasza, de nem a hívőké. Péter azonban a szellemtől vezettetve már képes volt mindezt kijelenteni, elmondani. Pál apostol is kijelentette ezeket a dolgokat, és bizonyára nem csak az akkoriaknak írtak, hanem az Úr gyülekezetének írtak mindvégig, az idők végezetéig. És mi, akik most a napok végén élünk, visszatekinthetünk és láthatjuk, hogy az egész beteljesedik, mégpedig egészen a mi időnket is belefoglalva. Legyen, hogy Isten megáldjon minket, ajándékozzon meg minket kegyelemmel az imádkozáshoz, hogy szívünkből köszönetet mondhassunk neki mindazért, amit értünk tett. Nevezetesen, hogy megváltott minket a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal megkoronázott, kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát. Ő adjon nekünk kegyelmet és erőt, hogy azt a gyakorlatba is átültethessük. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni még. Köszönjük neked a te világosságodat, amely a te ékédből származik, Uram. Annyira örülünk, Uram, hogy nem hitetlenkedünk a te szavaiddal szemben, hanem teljes szívünkből hiszünk benne. Uram, talán nem tudunk mindent úgy összerímelni, ahogyan az helyes lenne, Uram. De, Uram, mi hiszünk benne, hiszünk mindent, amit mondtál. Te mindent csodálatosan el fogsz végezni, Istenem. A te nevedre térjen ezért a tisztelet, a dicsőség, a magasztalás, a megdicsőlés, az imádat. Te nem hagytad cserbe a te népedet, nem te kinyilatkoztattad magad a te népednek. Éppen most, ezekben az utolsó napokban köszönjük neked, Urunk, a te teljes világosságot, amivel kegyelemből megajándékozol minket, és egyedül neked adunk dicsőséget. Tudjuk, hogy mindennek be kell következnie, Uram, mindennek, amit mondtál, akár Izrael népével kapcsolatos, akár mi ránk nézve szól. Uram, mindennek be kell következnie, mert a te szent ajkat kijelentette. Hála legyen neked, magasztalva és dicsőítve légy. Áldj meg most mindannyiunkat, Uram. Engedd, hadd nyíltan álljunk te előtted, hadd dicsérjen téged a mi szívünk, és magasztaljuk a te szent nevedet, mert nagy dolgokat tettél rajtunk, értünk. Te vagy a mi Urunk, te vagy a mi megváltunk. Te vagy a mi szabadítónk, te megvásároltál minket, igen, új szövetséget kötöttél velünk, Uram. Te magad léptél beértünk a szakadékba, hála legyen neked ezért, magasztalva és dicsőítve légy a Jézus nevében. Amen.